Szép napot mindenkinek! Szent Iványi Rita, MSC gyógytornász, manuálterapeuta, a Mozgás Klinika tulajdonosa, és Jani Réka volt hivatásos teniszező, jelenleg padellező sportoló a vendégem. Szép napot, sziasztok!
Szia!
Szia!
Mozgás Klinika elsődleges célja és felépítése hogyan zajlott, hiszen országszerte, városszerte több stúdióról beszélgetünk, ahova páciensek mehetnek.
Igen, pontosan a Mozgásklinika egy manuálterápiás fókuszú gyógytorna rendelő, egy országos franchise hálózat, úgyhogy most már sok helyen elérhetőek vagyunk, Budapesten és vidéken is, és bízunk benne, hogy folyamatosan bővölni tudunk, hiszen nagyon fontosnak találjuk azt, hogy a mozgásszervi problémákat ezzel a fajta megközelítéssel mi kezelni tudjuk. Nálunk ugye gyógytornászok dolgoznak, akik manuálterápiás végzettséget is szereznek, ezáltal sokkal komplexebben látják ezeknek a mozgásszervi panaszoknak a kezelését, és hát az átlagos fájdalmaktól kezdve az ülő életmódból adódó problémákon keresztül egészen a sportrehabilitációig tudjuk vezetni a pácienseket. Ez azért is fontos, mert egyfajta küldetésünknek tekintjük azt, hogy az egészséges életmódban igenis ott van a mozgás, egy nagyon hangsúlyos szerepet tölt be, és nagyon fájdalmas azt hallgatni a páciensektől, hogy azért kell abbahagyni egy sporttevékenységet, mert hogy sérülést következett be, vagy fájdalommal jár az a sporttevékenység. És abban sem vagyok biztos, hogy a teljes tiltás az megoldás lenne bárkinél, vagy bármilyen esetben. Én azt gondolom, hogy ez a kezelési koncepció, ez a mozgáspiramis, ami egészen a fájdalomtól építi fel a terápiát akár a sportba való visszatérésig, egy nagyon szimpatikus megközelítés lehet a páciensek oldaláról is, hiszen értik és látják, hogy honnan indulunk és hova haladunk. Ezáltal közösek a célok.
Hát sőt, képzeld, az jutott eszembe, hogy nem csak a mozgásnak vagy a sportnak az abbahagyása fájdalmas, hanem hogy egészen hétköznapi teendőknek, mozgásoknak. Tehát egy-egy fájdalom megakadályozhat mondjuk egy túrázást, egy olyan kikapcsolódási módot, ami előtte az életmód része volt, ami egy családnak az életében fontos volt. Szóval, hogy a mozgás, meg a mozgás képesség megőrzése, az nagyon-nagyon-nagyon fontos. És amióta én a Mozgás Klinikának a tevékenységét tudom, azóta nem is nagyon értem, hogy hogyan is lehetne amúgy manuálterápia nélkül. Tehát, hogy csak egy-egy problémára, egy-egy területre fókuszálni. Itt ugye van ez, hogy az embert teljes egészében az egész problémájával együtt nézitek. Ez a te álmod volt, vagy a te víziód, hogy ezt így kell csinálni, vagy te is hoztad ezt valahonnan? Mi volt ennek az eredője?
Ez már nagyon régre nyúlik vissza, de azért ezek az emlékek még nem olyan porosak. Én azt gondolom, hogy mindig is hiányoltam a magánegészségügyben valamit. Nem tudtam én sem megfogalmazni, sem páciens oldalról, azért nekem is előfordultak már életem során panaszok, fájdalmak, főleg így kisgyerekes anyukaként, a sok-sok emelgetés, a többi szabadidő tevékenységek. Tehát sem a páciens oldaláról, sem szakmai oldalról nem éreztem sokáig, hogy mi az, ami hiányzik, és aztán rájöttem, hogy valahol az, hogy nagyon perifériára szorult az egészségügyben a gyógytorna. Ez nem negatív értelemben szeretném most ezt kifejezni. Nyilvánvalóan az egészségügy az arra van, hogy elsősorban, hogy életeket mentsen, másodszorban az életminőség javítására. És mivel, hogy az életmentés miatt és ezek miatt az akut orvosi beavatkozások miatt nagyon leterheltek az egészségügyi szakemberek, ezért kevés az a terület, és a beteganyagban is éreztem, hogy kevés az a lehetőség, ahová a páciens fordulhat egy olyan panasszal, amikor csak annyit mond, hogy ha lefutok mondjuk 5 kilométert, akkor kicsit szúr a térdem. Na most ezzel egy kórházban teljesen érthető módon nem tudnak foglalkozni a szakorvosaink. Maximum annyit mondanak, ugye, hát akkor ne fusson 5 kilométert. De hogy ez tényleg egy olyan terület, amit egy teljesen máshol fogunk tudni kezelni és megközelíteni, és az sem jó, amikor a páciens így maga tehetetlen, és nem tudja, merre induljon el, próbálkozik mondjuk egy masszörnél, próbálkozik aztán, hát amit így adnak tanácsot a rokonok, barátok, vagy megnézi az interneten, de hogy nem tudja validálni egy páciens azt szakmailag, hogy ez egy komplex gyógyítóhely, vagy csak kiemelten, nem tudom, egy-egy adott területet tud inkább kezelni. Tehát a páciensnek nem az a dolga, hogy ő eldöntse, hogy neki mi a baja, és hogy hová forduljon, hanem neki csak éppenséggel pont az lenne a dolga, hogy egy szakember találjon. És amikor én is dolgoztam magárendelőbe gyógytornászként, még pályakezdőként, akkor mindig az volt, hogy volt egy ilyen vizsgálat, és akkor vissza kellett hívni a pácienst egy következő alkalommal, hogy el is tudjuk kezdeni a kezelést. És én annyira sajnáltam őket az alatt, az egy alkalom alatt, hogy találkoztam velük, oké, megbeszéltük, hogy hol fáj, és most ennyi, hazamész, és ugyanúgy fog fájni. És elkezdtem átdolgozni így ilyen szempontból. Akkor még a piacon tényleg a legtöbb magárendelő így működött, hogy az első alkalom az csak egy vizsgálat, egy konzultáció. És én már akkor azt éreztem, hogy nem, ebből a rendelőből ne engedjük ki úgy a pácienseket, hogy ne tegyünk valamit már az első alkalommal, főleg, hogyha egy ilyen technika van a kezünkben, mint a manuálterápia, ami köztudottan nem csak vizsgáló, hanem kezelő fogásokat is ugye egyben tartalmaz, ezért azonnal el tudjuk kezdeni a kezeléseket, sőt a manuálterápiának ez az áldásos hatása ott van, hogy ez azonnali fájdalomcsillapítással is járhat, ami azért egy nagy kincs egy gyógytornász kezében, úgyhogy innen indult az egész, hogy egyszerűen egyrészt ez az oldal, hogy igenis foglalkozzunk azokkal a fájdalmakkal is, amik még nem kifejezett patológiás elváltozások, hanem inkább csak ilyen diszfunkciók és kellemetlenségek, mert ebből később lehet komoly patológia, ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy ne engedjük el a pácienst, ha már fájdalommal jött be a rendelőbe, akkor minimum úgy távozzon, hogy már egy kicsit kevésbé fáj, de a legjobb lenne, hogyha meg is szüntetnénk ezt már akár az első alkalommal.
Abszolút, sőt, hát ugye benne lenne az is, hogy a meggyőzés, tehát hogy már egy bizalmat kiépít bennem, hogy úgy megyek el, hogy azon túl, hogy egy szakember feltérképezte, és ő tudja, hogy mi van, hiszen itt ugye teszteket végeztek el, nagyon, nagyon komoly teszteket, amik irányulnak akár a sérv kizárására, akár arra, hogy hogy kiderüljön, hogy izomproblémáról van szó, vagy izomfeszülésről, ízületről. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden kiderül ezen az első alkalmon, de az milyen meggyőző úgy elmenni, hogy mintha meg is könnyebbültem volna. És erre mondom, hogy igen, én azt hiszem, hogy ma már azt képzelem, hogy nem is értem, hogy hogyan működhet bármi máshogy. Picit most Rékát vezessük be, illetve Réka történetét, hiszen te élsportoló voltál, és az is tudható, hogy fájdalom miatt hagytad ott a profi karriert, de én először azt szeretném, hogyha egy kicsit te mesélnél arról, hogy profiként neked volt-e olyan az életedben, sportolóként, hogy valaki mondjuk ilyen módon figyelt rád, téged, tehát volt-e akkor, amikor még nem volt baj, csak esetleg egy-egy húzódás, egy-egy fájdalom, akkor élsportolóként tudtál-e hova fordulni?
Igen, sajnos ezt én is egy problémának mondanám, ahogy Rita is említette, hogy kevés az a hely, ahol ennyire komplexen állnak hozzá a dolgokhoz, és főként, amikor én még fiatal sportoló voltam, akkor nem nagyon léteztek egyébként ilyen helyek még, és vagy csak mi nem tudtunk róla, persze ezt nem tudom.
Hát ez teljesen mindegy, ha egy sportoló nem tud róla, akkor neki az nem létezik.
Igen, úgyhogy sajnos nekem a karrierem elején ez teljesen kimaradt, hogy tényleg ilyen prevencióval is foglalkozzak, és sajnos megtaláltak a sérülések így a karrierem során. Volt több olyan is, amiből szépen vissza tudtam térni, és még volt egy pár jó évem, de igen, tavaly augusztusban aztán végül egy térsérülés vetett véget ennek a pályafutásnak, úgyhogy nagyon-nagyon nagy igény van szerintem arra, hogy így az élsportban is legyen egy olyan komplex hely, ahova lehet fordulni már a sérülések előtt, ha pedig bekövetkezik, akkor pedig legyen egy olyan komplex terápia, aminél tudja az élsportoló, hogy hova tudunk eljutni, és mit kell ahhoz tenni.
De nagyon komoly helyezéseid és eredményeid voltak az életed során. Világranglista 104. helyezettje, vagy sok olimpikon és sok más egyéb nagyon fontos tornán ott voltál, úgyhogy azt képzelem, hogy tényleg folyamatosan fel kellett lenni készülve arra, hogyha bármi történik, akkor ezt viszonylag gyorsan meg kell oldani.
Igen, nagyon feszített a tempó így az élsportban, főleg a teniszben. Én azt látom, hogy a szezon mondhatni soha nem ér véget. Általában egy ilyen 3-4 hetes időszak van az év végén, amikor mindenki egy picit megáll, és tud esetleg arra koncentrálni, hogy így rendbe tegye a testét, de azon kívül szinte hétről hétre lehet versenyezni, és folyamatosan van ez az eredmény kényszer. Hogyha te nem mész versenyre és nem csinálsz pontokat, akkor elveszíted a világranglista helyezésedet, úgyhogy nagyon nehéz tényleg ezt így fizikálisan és egyébként mentálisan is bírni. És hogyha bármilyen sérülés felmerül, akkor vagy azzal együtt kell élni, és azzal együtt kell versenyezni, és megpróbálni a versenyek alatt ezt egy kicsit próbálni kezelni, vagy hogyha ki kell hagyni egy hosszabb időt, ahogy ugye sajnos nekem is volt, amikor a tért keresztalak szakadásom után egy évet kellett kihagyni, akkor utána nagyon nehéz újraépíteni ezt az egészet.
Igen, azt is olvastam valahol, hogy volt előtte egy ilyen fáradásos csont sérülés, törés a lábadban, amit aztán műteni kellett, és ennél a pontnál mondtam, hogy ezt Ritát meg fogom kérdezni, hogy mit jelent ez, értem a szót, hogy fáradásos csontsérülés, de ez azt jelenti, hogy ilyen fiatalon egy ennyire komoly terhelésnek kitett szervezetben a szövet, a csont képes annyira túlfeszített lenni, hogy magától a kitettségtől sérül.
Hát ez összetett nyilván, de képzeljük el, hogy egy csonton hány izom ered tapad, és azoknak az izmoknak mekkora húzás ereje van. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ugye a túlhasználatból adódóan, illetve hogy nincs megfelelő ideje az izomnak regenerációra, ez legalább olyan fontos, mint az erősítése, főleg tehát a sportolóknál abszolút mértékben a regeneráció egy kiemelt hang, tehát hogy ez nagyon fontos a terápiában, és ilyenkor ezeknek az izmoknak, az inaknak a gyulladása és annak a húzó ereje, igenis, deformálhatja annyira a csontot, így egyszerű szóval élve, hogy akár törés is előfordulhat, vagy az, hogy az a darab, ahol a csont fejlődési zónája van, még főleg ilyen fiatal sportolóknál, hogy az törik le, tehát konkrétan így leszakad. És hát ezek nyilván gyógyítható sérülések, de ezek hoznak magukkal később egy ilyen izomegyensúly zavart. Sok esetben egy sportoló sokkal jobban megérzi az izomegyensúly zavart, ez biztos te is tapasztaltad így az edzések meg rehabilitációk idején. Egy átlag embernek, mikor elmeséljük, hogy hát ez az izmod egy kicsit feszesebb, ez meg egy picit erősebb a kelleténél, és hogy egyensúlyba kellene hozni ahhoz, hogy a testnek a tengelye meg a mozgás funkcionálisan optimális legyen, és egy átlag ember úgy van vele, hogy jó, hát jó, hát akkor semmi bajom nincsen végül is, mert jó, hát ez feszes, az gyenge, akkor jó, hát ráérünk ezzel. Pedig már itt kezdődik az igazi rehabilitáció, egy hobbi sportolónál is, egy élsportolónál nagyon megérzik az élsportolók ezeket az izomegyensúly zavarokat, és emiatt nagyon kitett fizikai tehernek tulajdonképpen, vagy hogy annyira kivagytok téve, és annyira nincs idő regenerálódni, tehát nagyon, nagyon hamar sérülést okozhat egy ilyen izomegyensúly zavar. Úgyhogy abszolút funkcionálisan kell figyelni rájuk, és ugye a technikai edzés, ha jól sejtem, egy kicsit elveszi az időt az egyéb edzésektől, mert nyilván van nekik, tehát hogy azért törődnek azzal, hogy kondicionáló állóképességi edzésük is legyen, funkcionális edzésük is legyen, csak hát a technikai edzések meg a versenyek elveszik az időt, és hát ezt nehéz balanszban tartani, nyilván kell hozzá egy genetikai alkat is szerintem, egy jó edző, meg egy csomó minden más a sportoló oldaláról, és egy kis szerencse is talán.
Igazából pontosan ez történt nálam is, amit Rita most elmondott, hogy megtörtént ez a fáradásos törés a jobb lábfejemben, és az okozott egy olyan, nem is tudom, hogy mondják, hogy az egész lánc másként terhelődött, és ezután
utána,
kettő évvel történt a keresztalak szakadásom. Tehát én így laikusként ide vezetem vissza. Nem, a keresztalak szakadás előtt nekem semmi problémám nem volt a térdemmel, semmilyen fájdalmat nem éreztem. Azt hittem, hogy a lábfej fáradásos törés után ezt így rendbe is hoztuk. és aztán megtörtént ez a nagy sérülés, és azóta kezdtem el szenvedni a tért problémákkal.
Tehát magyarán akkor volt egy ilyen, utána létrejöhetett ez az izomegyensúly eltolódás, ha jól értem, akkor pár évre rá egy olyan sérülés, ami még műtéttel, meg egy év pihenővel helyrehozható volt úgy, hogy visszamenje a karrieredbe, és utána X idővel meg már azt láttad jobbnak, ha nem.
Igen, egyébként utána még eltelt 7 év, tehát elég hosszú karriert tudhatok szerencsére a hátam mögött.
Igen, ilyen értemben igen.
De igen, ez egy fokozatosan kialakult probléma volt.
És milyen érdekes, egyébként gratulálok, hogy még így vissza tudtál térni, de milyen érdekes, hogy azt gondoljuk, hogyha itt van például ez a tenisz, hogy akkor a tenisz, hogy akkor hát teniszkönyök kialakulhat, meg biztosan válfájdalmak előfordulnak, vagy csuklófájdalmak, és nem is gondolunk arra pont ebből a komplex mozgásláncból adódóan, hogy nagyon sok esetben ezek a mozgások, tehát hogy nem tompulnak el ott, ahol megütik a labdát például abban a síkban, hanem természetesen az erővonal az tovább vezetődik, és hogy a medence, a derék, a kerescsont ilyen szempontból akár a térd is egy erőt továbbító funkciót tölt be, és hogy mennyire fontos komplexen szemlélni ezt így az edzésekben is, meg a rehabilitációban is.
Abszolút, egyébként nagyon erős kitámasztások vannak, és nagyon erős csavaró mozgások a teniszben, úgyhogy igen, mindenki a válra meg a könyökre gondol, de egyébként minden dolgozik egyszerre.
Továbbra is ez a kérdés bennem, hogy vajon melyik az a pont, ahol be kéne lépnie mondjuk egy mozgásklinika szintű figyelemnek egy élsportoló életében?
Hát ma már szerintem egyébként sokat javult az, hogy már a gyerekeket jobban szűrik, amikor így a sportolók kiválasztására kerül a sor, már ott is egy picit tudatosabban figyeljük ezt. Régebben valóban ez elhanyagolhatóbb volt. Önmagában a tehetséggel jobban foglalkoztak, mint azzal, hogy milyen alkati és egészségügyi hatásai vannak a sportnak így a fejlődő szervezetre. Tehát mindenképp fontos az, hogy már a sportág kiválasztásnál figyeljünk arra, hogy annak a gyereknek mennyire robbanékonyak a mozgásai, milyen a testalkata. Nem kell például egy, mondom ezt úgy, mint egy szülő, nem kell a szülői vágyat ráerőltetni egy gyermekre. Tehát, hogy szerintem ez a primer prevenció, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, vagy még az előtti időszak, amikor kiválasztjuk a sportot. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg olyan mozgásformát válasszunk, ami a testalkatunkhoz, az állóképességünkhez, a dinamikánkhoz, a mozgáskultúránkhoz megfelelően passzolható. És hogyha ez passzol, akkor nyilván nagyon fontos, hogy azért nem mindenkiből kell egyébként ilyen sportolót
faragni,
igen. Tehát, hogy a sport úgy is tud élvezetes lenni, hogy nem mindig az élsportolói szinten, de vannak kivételes tehetséges sportolók, akikből viszont érdemes, és ez is egy olyan, ez is még a primer prevencióban, a sportfizioterápiában szerintem egy olyan határ, amit meg kell találnunk, hogy ki az, akiből érdemes, mert egy jobb regenerációs képessége van, teljesen másképp épülnek, gyógyulnak az izmai, a sebei. Tényleg ezek is egy olyan alkati dolgok, amiket így átlag emberként, vagy aki nem sportol, lehet nem figyeli, de szerintem sporttevékenység nagyon fontos, hogy mennyire gyorsan szívódnak fel ezek az úzódások, mennyire gyorsan gyógyulnak a sebeink, tehát hogy ezek is ilyen alapvető dolgok szerintem, amik fontosak lehetnek, és akkor ezt követően viszont a jelzésekre figyelni.
Milyen érdekes, hogy ebben a beszélgetésben pont ugye egy teniszezővel beszélgetünk erről, mert hogy én a teniszt gondolom az egyik leggyilkosabb sportnak abból a szempontból is, hogy ez egy, tehát hogy ehhez kell egy idegtípus, tehát ami a tenisszel együtt jár, akár az életmóddal, én azt gondolom, hogy az nem egyértelmű, hogy valaki tehetséges, ügyes a pályán, és jól képezhető, és jól a teste, az idegrendszerének is olyannak kell lenni, hogy bírja az állandó utazást, ezt a viszonylagos magányos, én bennem van egy ilyen, ez a magányos vagy edzővel való élé, és vagy szimbiózis, és minden pszichés megpróbáltatást.
Szóval... Ezt csak megerősíteni tudom, tehát ezt nagyon jól mondtad, hogy nagyon összetett tényleg ez az egész élsportolói, teniszezői élet, így ahogy mondod, hétről hétre versenyekre járunk, akár egyedül, ha valaki megengedheti magának, akkor ugye edzővel, esetleg családtaggal, tehát biztos, hogy ez a fajta stressz is még a testünkre is egy plusz terhet, meg egy plusz nyomást gyakorol.
Hát meg gondolom, hogy beleszól abba, hogy milyen gyorsan regenerálódtok.
Igen.
Tehát,
igen,
hogy ezért biztosan. Ilyen értelme nagyon-nagyon összetett valóban ez a dolog. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, Szent Iványi Ritával, aki MSC gyógytornász, manuálterapeuta, a mozgásklinika tulajdonosa, és Jani Rékával, volt hivatásos teniszezővel, aki jelenleg padelező. Zene után már is folytatjuk, maradjatok ti is.